Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Rudolf Péter színművészt. Szervusz, köszöntelek.
Köszönöm,
hogy elfogadtad a meghívásunkat, és néhány héttel azután beszélgetünk, hogy átvehetted a Kossuth díjat, és az jár a fejembe, hogy áruld már el, hogy hol tart otthon az ember egy ilyen díjat, azért ez mégiscsak a legrangosabb művészeti elismerés.
Amellett a fotel mellett áll, amiben a legtöbbet szoktam ülni. Ez most jól hangzik, de az az igazság, hogy nyilván meg lesz ennek a helye, tehát azért nem azért áll ez ott, mert ezt úgy kipécéztem magamnak is, amikor leülök, ezt nézegetem. Még nem találtuk meg a méltó helyét, tehát ez most egy véletlen. Tehát most ez olyan, mintha azt találtam volna ki, de nem, emögött nem volt egy komoly haditerv, hogy most a szemszögemben mindig ott legyen.
Gondolom én laikusként, hogy ezek a díjak azért nyilván hát egyfajta ilyen visszaigazolást, vagy megerősítést is jelentenek, mert hogy éppen a díj átvétele után azt mondtad, hogy igen, csak hajlamos vagy a bizonytalankodásra, vagy az elbizonytalanodásra. Miben nem vagy biztos?
Én egyébként ezt nagy szeretettel mondom magamról, amikor mondom, hozzá kell tennem, mert azt hiszem, hogy enélkül nem nagyon lehet létezni, ez közben motor is.
Járja egy ilyen mondás, hogy az igényes színész az mindig bizonytalan egy kicsit.
A színész bizonyos értelemben bizonytalan egy kicsit, ez nem feltétlenül rossz állapot. Tehát nyilván színésznek lenni, ezt már visszakanyarodok majd az előző kérdés, hogy színésznek lenni, az közben egy befogadó állapot. Nem véletlenül írta bármilyen furán hangzik így Popper, hogy ugye kétféle színésznő van a színésznő, meg a férfi színésznő. Tehát mint félértéseket azért kerüljük el, de egy pszichológiailag nyilván befogadó állapotnak kell lenni a partnerre, az ügyre, a rendező mondatára, stb. Tehát, hogyha nem lenne ez a fajta bizonytalanság, nevezzük inkább keresgélésnek, vagy keresgélésre való hajlamnak, akkor az egy nagyon rossz kapcsolattartás lenne közben a színházban. Azt gondolom, hogy mindenki, aki valami olyasmivel foglalkozik, nagyon fontos számára, épp azért, mert nagyon fontos kell, hogy kétkedjen. Vannak céljai, és nem tudja, hogy alkalmas elérni ezeket a célokat. Néha alkalmasabbnak érzi magát, néha kevésbé.
Ez mindig ilyen kis kérdőjelek elhelyezését is jelenti?
Ez egy alkati dolog nyilván kiben, hogy igen, én nagyon, például feleségem nem ilyen. Benne ott az iránytű gyerekkora óta, hogy neki ezt kell csinálni, amit csinál, hogy ő színész lesz, ez a dolga. Annak idején én a jogra is beadtam a papíromat, én nagy tisztelettel figyelem azokat, akikben ezek ilyen egyértelműek, ezek a dolgok. Én állandóan keresgélő ember vagyok, és ez a keresgélés, bizonytalanság, ez valóban egy ilyen kosúdő esetében némi megnyugvást nyer, és a megerősítés szó talán a legpontosabb.
Biztos, hogy egy ilyen elismerés kapcsán azért nagyon sok minden visszaidéződik az emberben, vagy átfut az embernél, és amikor visszatekintesz erre a 3 évtizedes pályára, akkor azért érdekelne, hogy ha mondjuk lenne egy olyan képkocka, vagy egy olyan színházi, vagy filmes, vagy színészi pillanat, amit mondjuk kimerevítenél, és azt mondod, hogy ezt egy képzeletbeli albumba elhelyezed a Rudolf Péter felirat mellé, akkor lenne egy ilyen kép, vagy egy ilyen pillanat?
Hát nagyon szerencsés vagyok, mert sok ilyen pillanatom van. De ha most rákényszerülök, hogy egyet mondjak, akkor azt kell mondjam, hogy nekem rögtön gyakorlatilag az első forgatásomban megtörtént valami nagyon furcsa, hogy én gyerekkoromban láttam magam, hogy én forgatok. Tehát láttam magam előtt ezt, mint képet.
Méghozzá azt mesélted, hogy futsz.
Így van.
És ezt egy kamera veszi.
Így van, ezt elmeséltem talán a legutóbbi beszélgetés, mert meg nyilván ez úgy
belőle. Ez valami egy kicsit ilyen drámai futás.
Igen, és a Csacsacsa volt az első filmem, 1982 nyarán forgattuk, másodikat akkor fejeztem be. És tulajdonképpen nekem rögtön megvalósult egy álmom, vagy nem is álom ez, nem olyan vágy volt bennem, láttam ezt a képet magam előtt, és nagyon furcsa érzés, hogy rá x évvel ez megtörtént. Tehát ez bennem van. De egyébként én mindig is, tehát nem is 30 éves pályámra tekintek vissza, hanem kifejezetten a Színház és Filmészeti Főiskolát tekintem annak, hogy elkezdi az ember a szereplést. Tehát én rengeteget szavaltam, mindenféle versenyeken indultam. Sok hátránya volt a korszaknak, volt némi előnye az úttörő mozgalomnak, mert azért az egy folyamatos versenyhelyzetet teremtő időszak volt az életemben, tehát a pingpong versenyektől, a szavaló versenyeken keresztül, és hát a kötelező ünnepi körökön én megpróbáltam magyar tanárszülői háttérrel nem azokat a verseket mondani, amiket akkor úgy általában mondtak kötelezően. Tehát miközben beszélek a bizonytalanságaimról, az, hogy az izgat, hogy állok emberek előtt, és nekem fontos, vagy másoknak fontos dolgokat megfogalmazok, azért az bennem volt mindig.
És ha már még egy kicsit lapozgatunk ebbe a képzeletbeli albumba, akkor azért nyilván vannak azért olyan szerepek, olyan munkák, amire te is azt mondod utólag, akár csak magadnak, hogy ezt azért úgy megcsináltam, vagy ez azért úgy megvolt. Az jut eszembe egyébként, hogy van egy legendás történet Páger Antalról, akivel egyébként te játszottál pályád elején egy színházba, és mesélik, hogy amikor leforgatták a Pacsirta című filmet, amiért ő aztán később Cannes-ban megkapta a legjobb férfi alakítás díját, akkor ült a filmgyár kisvetítőjében, és amikor vége lett a filmnek, és felgyulladtak a villanyok, akkor fölállt, és csak annyit mondott, hogy egészen a hatásom alá kerültem. Tehát, hogy gondolom, hogy állítólag azért Páger Antal nem fukarkodott a dicsérő szavakkal, hogyha a saját színészi munkájára vagy színészi teljesítményéről
van szó. Jean Gabelre mondta, hogy ő a francia Páger Antal.
De azért kell gondolom a színésznek is egy olyan, hogy hát egy kicsit saját magát is vállon veregeti.
Nem sűrűn fordul elő az emberrel, de természetesen vannak ünnepi pillanatok. A pillanatok szót megnyomnám, tényleg azok. Tehát nem tudom, hogy jeles kollégáimnál ez milyen sűrűn fordul elő. Színházi csodákra, 4-5 olyan pillanatra emlékszem, amikor azt éreztem, amit talán Thomas Mann varázslója érezhet. Tehát ilyen csippolai helyzet, hogy úgy fogod meg a közönséget, ráadásul az egyik épp a Vígszínházban volt, ahogy egészen elképesztő érzés, hogy 1000 ember van veled szemben. De ez nagyon, nagyon ritka érzés. Vannak pillanatok, amiket nagyon, nagyon szeretek, a Szerencsés Dánielben, amikor a Zsót és Sanyival eszünk a végén, és akkor nem tudom, azt szeretem, hogy ott játszom. De hát azért nem arról szól az ember élet, hogy megnézi a régi filmjeit, és ugrál a fotelban, hogy de tehetséges vagyok, a hibáidat látod, az ügyetlenségeidet, és természetesen vannak ünnepi pillanatok. De azért nagyon jó, hogy beszélgetünk arról, hogy mik ezek az ünnepek, mert ezek nélkül az ünnepek nélkül nyilván nem kaptam volna a Kossuth díjat, viszont azok nélkül az emberek nélkül sem, akik ezt nekem lehetővé tették. Mindig magáról beszél ilyenkor az ember, és miért ne ünnepelni magát egy kicsit, hiszen ünnepli őt egy ország, vagy egy szakma, de hát azért az nagyon fontos, hogy minden egyes jó sikerült mondat mögött rengeteg más ember munkája van, és sokaknak köszönheti az ember, ha egyszer létrejön a csoda.
De gondolom, hogy a siker, vagy hát ahogy szokták ezt fogalmazni, a közönség szeretete, az azért elég egyértelmű visszajelzés, és azért ebből a fajta sikerből azért a pályádon volt részed. Bár hát azért azt szokták mondani, hogy a színészek két nagy veszély leselkedik a pályája során, az egyik a siker, a másik meg a sikertelenség, mert mind a kettőnek az elviseléséhez erő kell, de azért gondolom, hogy a siker elviselése azért is csak kellemesebb.
Szerencsére voltak olyan hullámvölgyeim, hogy megtanuljak örülni annak, amikor valami sikeres. Az elmúlt időszakban azért a szerencsének volt szerepe abban, hogy ez a fajta 30 éves folyamatos jelenlét, álszerénység lenne nem eltagadni, hogy egy népszerűséggel is együtt jár, de hát azért, hogyha ez nem a tévében, nem az emberek szem előtt zajlik, azért az nehezebb ügy. Az én szerencsém az, hogy akár a Beugró, akár az Üvegtigris filmek folyamatos ismétlésével egy folyamatos jelenlétem, az garantálódott az elmúlt évtizedben, és nagyszerű kollégák dolgoznak fantasztikus előadásokban, és nem értelemszerűen a műfajból adódóan, mivel az a fajta rendszeres tévéfilm, tévéjáték gyártás az nem zajlik, mint ami azért a 80-as években zajlódott, nem jut el odáig, hogy széles körben ismert legyen egy-egy fantasztikus alakítás. Mint hogy az én életemben is vannak olyan előadások, sőt olyan filmek is vannak, amik egyszer rossz időpontban lementek, tudom, hogy fontosak, aki látta, szélsőséges szeretettel beszél róla. Ilyen volt például a Keleti Púnak a tévéfilm változata, ami nekem nagyon fontos volt, és 16 színészek kivonultunk a Keleti pályaudvarra, és fölvettük a színházi előadást a Keleti pályaudvaron, amitől reszkedtem, hogy le fogja lökni a szöveget, a mondatot, a valóság, de nem ez történt, nagyon izgalmas munka volt. Az is úgy elcsurrant aztán a sok információ között, vagy a Titkos szám című Márai, amit Sipos Józsival csináltunk, az ötlete volt ennek a tévéfilm változata. Bizonyos műfajok és bizonyos lehetőségek értelemszerűen, és ezzel nincs mit csodálkozni, és nem kell elkeseredni, nagyobb eséllyel jutnak el széles körhöz, mint mások, amik egyébként majdhogy nem ugyanolyan fontosak, vagy akár fontosabbak az ember számára.
Ha már a szerencse szóba kerül, és ezt említetted, érdekes, mert éppen a Kossuth díj átvétele után azt nyilatkoztad, hogy nem mindig éltél jól a szerencsével. Ez mit jelent?
Az, hogy amennyire előny az, vagy nevezzük szerencsének, hogy az egyik munkád megszüli a másik munkát. Tehát az ember mindig úgy, bármit csináltam, ez így van, szinkron, rádió, mindig motivált voltam. Tehát ha valamit elvállaltam, akkor abban megpróbáltam a lehető többet kihozni. Tehát arra nem emlékszem, hogy bármit dobtam volna életemben. Bármiről, egy rajzfilm szinkronról beszélünk, vagy tényleg a legegyszerűbbnek tűnő dologról sem. Az megszüli a következő munkát, annak egy hátránya van, hogy egy picit sodródsz. Tehát nincsenek meg azok a megállók, és pihenés, amikor kicsit körbenézel, mászol fölfelé a hegyre, most folyamatosan mászom egy hegyre, és azokat a pillanatokat nem teremtettem meg magamnak. Megteremtethette volna a sors, hogyha nem születik meg a következő munka, nem jönnek a felkérések. Annyi lábon állok, szerencsémre, tehát ez nem nyafogás, ez egy szerencse, hogy mindig érkezett valami. És én mindig elvállaltam. Nem mindig jól vállaltam el a dolgokat, és mondom, a megállókat nem iktattam be, amire szerintem az embernek szüksége van.
De ez egyfajta szünetet jelent?
Igen, igen, igen. Azt hiszem, a, nem tudom, talán a német közszolgálatban, vagy pedagógust, vagy orvos, nem akarom pontatlanul idézni ezt a jogi helyzetet, de hogy kötelezően leállnak egy, le kell álljanak egy időre.
Teljesen más dolog, de az jutott eszembe, hogy volt Barcelona mellett az El Bulli nevű étterem, amit a világ első vagy második legjobb éttermének kiáltottak ki, vagy hoztak ki mindenféle gasztronómiai kalauzba, és ennek a vezető séfje, a világhírű séfje fél évig készítette egy menüsort, az alatt fél évig zárva volt ez az étterem, és aztán fél évig nyitva volt, amikor ezt a menüsort hát megosztották a odalátogatókkal.
Nekem ez nagyon imponál. Ez a fajta megszállottság, és mint élethelyzet is, ez nekem nagyon tetszik. Tehát tulajdonképpen erről beszélek, hogyha az ember nem sodródik, hanem azt mondja, hogy én hozok egy döntést, és azt mondom, hogy a következő, most vegyünk egy színházi rendezést, ezt nem a szokásos magyar ritmusban hozom létre, sem a felkészülés, sem a már valóban a munkafázis részében. Ez nekem nagyon tetszik ez a példa. Tehát pontosan ezt keresem, ezt a helyzetet. Nagyon komplikált megteremteni, mert nem így élünk, az egész ország nem így él, és hát a színész társadalom sem így szocializálódott, sem a gazdasági háttere ennek nincsen meg, hogy azt
mondja, hogy... Egzisztenciális lehetőség sincs erre nagyon.
Így van, tehát nyilván neki előtte nem adatott ez meg, tehát ő eljutott ebbe a helyzetbe, mert nyilván amikor elkezdte, nem volt fél évig zárva, mert akkor csak annyi lett volna az eredmény, hogy fél évig zárva van. De ez a megszállottság, ez nagyon imponál, és azt mondom, hogy ebben most minden munkát beleteszek, és ha minden munkát valamibe beletettem az életemben, mindent, és nem rohanva, akkor megmondom őszintén, ez lehet, hogy furcsa hangzik, akkor nem is érdekel annyira, hogy mi lesz a fogadtatás, mert valahogy tisztán állok a tükör előtt, és azt mondom, hogy én mindent megtettem, ezek a képességeim, ezek a kereteim, tessék ezt elfogadni, vagy nem elfogadni.
Ha már a sikerről beszélgettünk, akkor állítólag a sikerrel egyenes arányban növekszik az irigyek és az ellenségek, vagy az ellenfelek száma. Tényleg így van? Érzékelted ezt?
Hát általában jellemző erre a 93 000 négyzetkilométerre, hogy sok tehetséges ember kis placon összezárva nehezen viseli el egymást. Ennek rengeteg előnye és rengeteg hátránya van. Azt gondolom, hogy ha beszélgetni akarok, zsongani, tervezgetni, akkor kevés jobb hely és lehetőség mutatkozik a földön, mint Magyarországon, bármelyik kávézóban, vagy kis kocsmában. Szinte találomra le tudsz úgy ülni, hogy egy asztalhoz, hogy valaki ott éppen valami olyan gondolattal és ötlettel bombáz téged, vagy te őt, amiből tovább lehet lépni. Tehát itt van valami jó ízű szellemi zsongás, és valószínűleg ennek a sok individualizmusnak ára van, tehát hogy nagyon nehezen viseljük el közben ezt. Kopoljuk le, lehet, hogy önáltatás, de szerencsés vagyok ilyen helyzetben. Tehát akár, hogyha most friss élményemről beszélhetek, Góly Holt Lelkek című darabját játszom a Radnótin, ami mindig egy kényes helyzet, akár kikkel, akár milyen viszonyban vagy, vendégművészként játszod a főszerepet. És annyira jól érzem magam, és olyan jó érzés volt betagozódni a társulatba.
Tehát senki nem gondolt azt a Radnóti Színházba, hogy hát most miért jön? Itt vagyunk.
Én nem tudom, 15-20-an, és akkor tudom, hogy jól érzem magam.
Jön valaki kintről.
Jól érzem magam ott, és ez nyilván abból adódik, hát ez egy metakommunikációk sokasságából áll, hogy ha van is ellenérzés, vagy volt ellenérzés, nem tudom, az szétmálott itt a munka folyamatban.
Igen, csak hogy egy színházi közegben, hát ugye a laikus azt gondolja, hogy amikor mondjuk kiírják egy színházban a Rómeó és Júlia szereposztását, akkor abban a színházban 6 potenciális lehetséges Rómeó és 6 potenciális lehetséges Júlia, hát ha nem is vérig sértődik, de azért egy kicsit rosszul érzi magát.
Hát igen, a színház ilyen szempontból egy aknásított övezet természetesen, de épp ezt mondom, hogy ebből semmit nem érzékeltem. És hogyha végig gondolom azokat a reakciókat, amikkel a Kossuth-díj kapcsán engem értek civilektől, pincérektől, kezdve különböző szervezetekig és barátokig, azt kell mondjam, hogy arra a kérdésre, ami annak idején föltettek nekem még a Kossuth-díj könyv, hogy lehet-e jókor megkapni, vagy nem, én azt gondolom, az ember mindig örömmel tölti el. El tudok képzelni speciális helyzetet, hogy 90 éves nagy színész, csak azt mondja, gyerekek, köszönöm, de azért az elmúlt 50 évben már bármikor megkaphattam, hanem nyilván vannak speciális helyzetek, de összességében az ember nyilván mindig örömmel tölti el. Az egy plusz öröm, hogy olyan szélsőséges helyes reakciók voltak, hogy én mondhatom azt, hogy jókor kaptam. Most beszélgetünk az irigységről, azt kell mondjam, ez ünnep volt nekem ebből a szempontból is, és ha már visszaigazolásról beszélünk, vagy megerősítésről, akkor nekem legalább annyira fontos, néha talán túlságosan is fontos, hogy egy közeg engem elfogadjon. Veszélyes gondolat egyébként, mert nyilván az ember, ha nagyon erősen akar valamit, és beszélgetünk arról a menüről, amit az a barcelonai ember összeállított, és arról a megszállottságról, ami emögött van, az nyilván egyfajta törtető erőt is jelent, amely törtető erő lehet ellenszemes a környezetednek. Tehát ez egy vékonyka út, ami lehet járni, hogy egy ügyért vagy erőszakos, egy ügyért harcolsz ilyen erővel. Pont mondták, Imréről beszélgettünk, nem tudom már milyenek a propóján, minden nap lehetne róla beszélgetni, hogy egy zseniális pedagógus és beszédtanár volt, és az én tanárom a főiskolán, ő tudott nagyon pontosan és keményen fogalmazni, úgyhogy mindig ott volt benne a szeretet. Tehát ez fajta edzői, rendezői, pedagógusi mentalitás, amit én a szüleimnél is, akik ugye pedagógusok, ezt mindig mondom, mert tisztelettel, és ez is az én nagy szerencsém, hogy ők az én szüleim, hogy amit ők képviselnek, és tehát a megszállottságnak és az emberségnek ezt a nehezen összeegyeztethető masszáját próbálom. Na, ezt a masszaszót, ezt nehéz lesz most befejeznem rendesen nyelvtanilag, remélem apám megbocsátja ezt a mint nyelvész ezt a zavaros körmondatot, de szerintem ennek ellenére érthető. Tehát ezt próbálom összegyúrni, és ezt szerint szeretnék élni.
Egy kicsit erre a színházi közegre visszatérve, és azért is kérdeztem én ezt a szakmabeli viszonylatokat, mert hogy kezembe került egy régebbi interjú veled, hát ez jó több mint 10 évvel ezelőtti interjú volt. Azt mondta ebben az interjúban, hogy a színházi szakmában sokan fogják egymás kezét úgy, hogy közben legszívesebben rajszöget tartanának a tenyerükben. Ez változott?
Megmondom, hogy nem emlékszem erre, nem tudom, milyen szövegkörnyezetben használtam ezt, és nem tudom, milyen gondolatmenet eleje, közepe, vége volt. Egy biztos, hogy ezt nagyon nehezen viselem, ezt a jelenlegi állapotot. Én azt gondolom, hogy a színházi szakma, nem szeretem a művész szót, de most használjuk ezt, akkor kicsit mindig pátoszosabbnak érzem, mint kéne. Tehát mondjuk művészek sokassága politikára nem lett megosztott. Mindannyiunknak az a dolgunk, hogy este megpróbáljuk létrehozni a csodát. Lehet különböző gondolatmenetek mentén, ezek a gondolatok, ezek az előadások, ezek vitatkozgathatnak egymással, sőt, ez dolguk is. Mindannyiunknak az a dolgunk, hogyha valami nagyon izgat minket, és azt mondjuk, hogy ez a kérdés ma Magyarországon ezért és ezért fontos, én ezt gondolom róla, te meg ezt gondolod róla, ennek remek, remek helyszíne maga a színház, a film, egy rádiós anyag. Egyszerűen pszichésen, fiziológiailag rosszul vagyok attól, hogy egy szakma politikailag megosztott. Tehát egyszerűen szánalmasnak találom. És nyilván megvan a magam sara is ebben, félreértések, elkülönbségek, nem emelem ki magam ebből a közegből. Tulajdonképpen most egy nagy stop táblát ki is kéne tenni. Nulláról indítani. Nem érdekel, hogy ki kezdte, ki hibázott, hol billent el valamilyen irányba ez az egész. Ki kezdte, ki ütött vissza, nem érdekel, kéne húzni egy vonalat. Nem tudom, hogy lehet meghúzni, nem tudom, milyen szervezeti megoldása van ennek, vagy hogyan lehet a fészekben leülni. De a szakmáról kell beszélni, és a szakma érdekeit védeni. Egy olyan világban, ahol nyilván a kultúrának ki kell harcolni a helyét, mert akármilyen is volt a diktatúra, egy szerencséje volt a szakmának, hogy ugye a cirkuszt és kenyeret logikája szerint mi a cirkuszt csináltuk, tehát még ha volt is beleszólás, és voltak nehézségek nyilván, az én 80-as évekbeli létezésemben már egyre kevesebb, de fontos volt a színház, a film, és ebben a szabadversenyes kapitalizmusban nehezen megtalálni ugyanezt a fontosságot, és amikor visszaigazolásról beszélünk, és színészi és pszichés állapotról, akkor pedig a színésznek és a szakmának szüksége van arra, hogy azt érezze, hogy egy országnak ő jót tesz azzal, hogy teszi, amit tesz. De ezzel le is járhatjuk magunkat, hogyha nem tudunk mi moralizáló emberek katarzist létrehozóni vágyó emberek közben ilyen pitián erről viselkedünk nagyon sokszor, még hogyha úgy tűnik, hogy emögött nem pitián elség van, hanem megszállottság, akkor is ezzel le is járatjuk önmagunkat, és még nehezebbé tesszük a helyzetünket, mind a politikával való kapcsolattartás esetén, hiszen megoszthatók vagyunk, mint a közönség felé, amikor azt látja, hogy azok, akik moralizálni akarnak nekem, azok ők maguk egyáltalán nem felelnek meg azoknak a pszichés és etikai elvárásoknak, amiket egyébként egy színházban, filmen, versben, könyvben képviselniük kell.
És egyébként a pénz szűke az, hogy egyre kevesebb pénz csordogál a színházak felé, ez mennyiben befolyásolja szerinted ezt a színházi közeget? Mert ha csak megnézzük az elmúlt egy évet, vagy másfél évet, akkor tavaly két fővárosi színházat bezártak, aztán az egyik újra nyitott, a József Attila Színház is majdnem a bezárás környékére került, aztán megmenekült. A Nemzeti Színház, ha megnézzük, akkor a korábbi költségvetésének a negyedéből működik most, de én tudok olyan fővárosi színházat, ahol előadás előtt egy órával a jegyszedőnénik végigülik a székeket, egyfajta ilyen terheléses próbát csinálnak, hogy az előadás közben ne szakadjon, vagy nehogy leszakadjon valaki alatt a szék egy nagy robajt előidézve, mondjuk igen. legdrámaibb pillanat közepette, és akkor, amikor ezeket ugye az ember végig gondolja, olvastam egy színikritikus eszéjében, aki azt mondta, hogy hát a színház az voltak éppen az államháztartás fényűzése, és hát most éppen nem ilyen fényűző időket
élünk. Most nagyon sok kérdés. Nincs a kisujjamban a színházi törvény. Egyébként baj, mert nem ártana a kisujjamban lenne minden vonatkozásában. Van egy olyan eleme, ebben viszont biztos vagyok, hogy valamilyen szinten a sikerre hez köt pénzeket. Tehát önmagában nem egy rossz gondolat. Tehát, hogyha te nézőszámot produkálsz, akkor te azután kapsz pénzt. Ez persze megint egy nagyon veszélyes helyzet, mert akkor milyen típusú műsorprogrammal állsz elő, hogyan vonzodod a nézőket, kommercializálódsz vagy sem. Az, hogy mennyi színházam az szükség, ez megint egy komplikált kérdés. És hogy mit jelent a siker, az is komplikált kérdés. Mert ha úgy hozunk létre sikert, hogy egyszer-kétszer megy egy előadás, hogy valójában nem tudja azt a színházban mindannyiunk által azért elfogadott havi 3-4-et produkálni. Ott az mindig azt jelenti, hogy vagy egy kétségbeesett szövegösszemondóval próbálják a színészek abba az állapotba hozni magukat, amiben a lehető legjobban tudnak teljesíteni, vagy látszik az előadáson, hogy nem összefelé tart, nem megérik, hanem szétzuhan. Nagyon nehéz belőle, hogy mennyi színházra van szükség. És olyan veszélyes gondolat nyilván.
De lehet, hogy most Budapesten kicsit sok a teátrumoknak a száma, mert én itt a szakmán kívüli és mondjuk kulturális kérdésekkel is foglalkozó újságíró, én mondjuk azt mondanám, hogy hát színházat nem zárunk be.
Egyetértek. Egyetértek, a funkciókat kell pontosan meghatározni. Tehát ez a Broadway of Broadway of Broadway, és nem egymás ellen uszítani alternatívokat. Más a feladata a Vígszínháznak, amelynek egy este a Pesti Színházat is idevéve, amit ugyan stúdiónak nevezünk, de hát 550 férőhelyes.
Sőt, még a Vígszínháznak van egy házi színpada is.
Ott még egy 50-60 embert le lehet ültetni, tehát a Vígszínháznak le kell ültetnie, azért beszélek, mert mégiscsak 18 évig ott voltam. Közben nincs baj, tehát ez nagyon jó, hogy ennyi féle a budapesti színházi élet. Nem tudom, hogy Budapestre hogy lehet kitalálni, egyáltalán hogy lehet azt kitalálni, hogy egy 2 milliós város ekkora agglomerációval és különben is ennyire nagy szereppel egy ország életében, minden fővárosnak van ekkora szerepe saját ország életében, mint amilyen Budapesti, ez a kulturális élet, ez körül hány színházat és hogyan bír elviselni, nem tudom. Azt gondolom, harcolni kell természetesen minden egyes intézményért, hogy mi a feladata pontosan annak az intézménynek, kiket akar odavonzani, mint nézőket, azon érdemes gondolkodni, és ezekről kéne beszélgetni a szakmának, úgy gondolom.
A hírek után itt folytatjuk a beszélgetést Rudolf Péterrel.